Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Rutai Gábor költőmata vagyok, ami azt jelenti, hogy ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin, ismét egy vendég és egy által hozott vers lesz, amely elindítja a beszélgetésünket, és aztán, hogy hol kötünk ki, azt pedig majd a végén fogjuk tudni visszamenőleg. A vendégem pedig ma nem más, mint Karafiát Orsi, a nő.
Szervusz, Gábor, te férfi.
Köszönöm szépen, így kell indítani egy műsort. Azért több oka van annak, hogy miért így mutattalak be. Az egyik az volt, hogy itt a műsor előtt röhögcséltünk, és mondtam, hogy nem baj, szeretjük mi az őrült nőket, és azt mondtad, hogy mit mondtál, hogy mindezt mondjátok először. Úgyhogy rögtön behelyeztél egy férfi kizébe, kalapba. Kösz.
Hát ez teljesen véletlenül történt. Hogyha elkezdek figyelni, akkor tök mindegy, hogy az ember férfi vagy nő, mindenkiről egyformán lesújtó a véleményem.
Jaj, de jó. De szuperül hangzik. Te annyi rossz élményed van?
Dehogyis, csak viccelődtem. Nem.
Nincsenek rossz élményeid amúgy. Mindenkinek vannak.
Most erre nagyon nehéz úgy válaszolni, jó, hogy igaz is legyen, és kedves is, és szellemes. Ezért azt mondom, hogy nem, igen, nem tudom.
Oké. Okay.
És a megfelelőt be lehet
katkázni. Nem akartam így rögtön az elején ilyen mély témákba belerángatni téged, de
még ha... Fogalmazunk úgy, hogy nem akartad elrontani a hangulatot, sikerült, meglátjuk, hogy hogyan indulunk innen tovább.
Ügyes vagy. Másrészt meg mondhattam volna, hogy Karafiát Orsi a költő. Csak annyi mindennel foglalkozol, hogy nehéz kitalálni, hogy hogyan, nem tudom, identifikálja magát az ember, mert mondjuk itt volt a múltkor Müller Péter Sziámi, akit a legtöbben ugye mint zenészként ismerünk esetleg, mégis úgy mutattam be, hogy költő, és el is mondta, hogy az ő életét ez határozza meg, tehát az van a középpontjában, hogy ő gyerekkora óta verseket ír, és az, hogy lesz belőle zene is, az már egy ilyen másodlagos termék, mondjuk így, de ő valóban költőnek is vallja magát. Te azért nehezebben vagy megfogható ilyen szempontból, mert jelentek meg verses köteteid is, de jelentek meg szépirodalmi, vagy ilyen prózák, illetve regények, illetve hát színház, zene, moderátor, műsorvezetőként is működsz, ezért óckodtam ettől a megnevezéstől, és ebben a segítségedet kérem.
Igen, ez egy nehéz kérdés. Én nagyon... nem tudok egy címkét rátenni magamra, de azzal egyet kell értsek Sziámival, hogy akinek a költészet alapvető része az életének, tehát akinek a versírás vagy a versekkel való létezés az alapja, az alapvetően mindig költő maradt. Tehát én költőnek érzem magam, amikor prózát írok, amikor dalszöveget írok, nekem még a színdarabjaimban is van költészet. Tehát a versek egyfajta sajátos ritmust adnak az egész létezésnek szerintem, és ez befonja azt, amit csinálok. Tehát, hogyha egyetlen egy címkét lehetne, akkor talán a költőt mondanám. Uh-huh. Nagyon vicces, mert szerkesztőként dolgozom, van a Magyar Narancs kulturális rovatát vezetem, és ugye ott vannak sértett emberek, akikről nem hozunk le recenziót, vagy aki úgy érzi, hogy mellőzzük, és néha írnak nekem ilyen gyalászkodó leveleket, és a legszebb volt, hogy hozzád fordulok, kedves Karafiát Orsolya, hozzád, aki valaha költő voltál. És ezen nagyon nevettem. Nagyon meg akart sérteni, de egy örök életre benne velém maradt ez. De közben egy időben, amikor sokat tévéztem, akkor mindig kellett egy-egy titulust kiírni. És én akkor találtam ki, hogy akkor írjuk azt, hogy kultúrdémon, mert az mindent lefed, amit csinálok, de alapvetően minden a versből indul.
Kultúrdémon, aha. Nem rossz egyébként.
Nem hát.
Én sok mindent csinálok. Mindenesetre nekem ez egy szelep, ahol mondjuk az írás, az meg tud szakítani egy Excel táblát. De neked például hogy működnek ezek a kereszt művészetek? Vagy?
Hát ez nagyon nehezen, mondjuk csak így a tegnapi nap fölkelek, még be kell fejeznem egy szerkesztést, de közben már jár az agyam, felírok jegyzeteket, megyek próbára, utána esetleg forgatni, mert másokkal beszélgetek, este pedig színpadon állok a saját darabom narrátoraként, és közben intézem a telefonokat, hogy a szerdai bemutatót hogy fogjuk összehozni, szóval teljes káosz, de néha azt érzem, hogy én már nem is létezem, tehát hogy valahogy így szétszóródom, nincsenek határaim, csak ilyen fluid valami, és ilyen szép, ez a teljes diffúz létezés, aztán utána meg mindig, hogyha megkérdezik, hogy mikor érzem leginkább mondjuk önazonosnak magamat, az akkor, amikor reggel fölébredek, az ágyamban heverészek, és én mindig megadom magamnak azt az egy órát körülbelül, akármi van, amikor egyszerűen ott tudok lenni, és akkor azt hiszem, ha akkor megkérdezik, hogy ki vagyok, akkor azt mondom, hogy azért mégiscsak olyan, mintha egy... tehát akkor a személyiségem magva fekszik ott, és azért az inkább egy költő.
Aha. Nem viszel rögtön az ébredés után az aznapi őrület, amit tudod, hogy vár? De tehát ki tudsz ebből még reggel, még szándékosan így maradni?
Kénytelen vagyok, mert annyi mindent csinálok, hogy ezt az egyet nem tudom odaadni, meg a sportot. Tehát, hogy naponta egy órát, vagy 3-4 órát minimum sportolnom kell, különben nem tudom tartani azt, hogy agyban ott tudjak lenni mindig az aktuális feladataimnál.
És nálad mit jelent a sport? Mert én például megőrülök 5 perc futás után, egyszerűen fölrobbanok, annyira gyűlölöm a maraton mozgást.
A futást én sem szeretem, de a monotonitást igen, sőt, tehát pont az egyik darabomba is beírtam, hogy kétféle ember van, az egyik, aki szereti a bolerót, Ravel boleróját, a másik, aki nem. És én nagyon szeretem, és azokra az jellemző, hogy nagyon jól tűrik a monotonitást, és én a mozgásba is azt keresem, tehát lépcsőzőgép, bicikli, szobabicikli, gyors gyaloglás, a súlyzóba is a kis súlyokkal.
Sokat.
És az, hogy valahogy ez ilyen megnyugvást ad nekem. Én a dalokba is mindig ugyanazt hallgatom, és a barátaim is ugyanilyenek, tehát ez a monotonitás tűrő. Én azért bírom nagyon jól a semmit is. Nagyon szeretem azt, ha semmi nincsen, végtelen vonatutak, végtelen buszutak, hosszú gyaloglások, és én egyébként eddig nem biciklis voltam, hanem évekig gyalogló, én sehova nem mentem semmivel, csak kizárólag gyalog, mert a lépéseknek ez a egy, mindig ugyanaz a ritmusa, az valahogy az a jambikus lüktetés, ahogy a verseimet vagy a szövegeimet is szervezem, egyé tudott tolvadni.
Neked hoz egyfajta ilyen meditatív állapotot, amiről beszélnek, és én még soha az életben nem tapasztaltam?
Igen.
Terelődjünk picit vissza itt a versek műfajára. Azt mondtad, hogy ez a jambikus lüktetés, ami téged is jellemez. Hát nem csak az jellemez, azért elég sok színű a te költészeted, ami mondjuk így formai szempontból, hogyha csak ránézünk. Nem csak az ütemes versek, hanem a szabad versek is közel állnak hozzád, és pont akit ma hoztál, szerintem, és akkor most kimondjuk, hogy Kántor Péterről van szó, ha valahol jól olvastam, akkor lehet, hogy ő indította be neked ezt a másik fajta vers gondolkodást. Erről mesélsz?
Igen, nekem gimnáziumban nagyon-nagyon jó magyar tanárom volt, Kárpátiné Kovács Edit, tavaly októberben halt meg szegény. Ő szenvedélyes irodalom szerető volt, és mi egy kísérleti osztály voltunk. A mi évfolyamunknak a speckolosai voltak azok, akikkel a kortárs irodalom tanítás módszertanát fejlesztették ki, és nekünk plusz óráink voltak, írókat hívtak meg, stb. Plusz a magyar tanárnő mindig azt mondta, hogy ne csak a régieket olvassuk, ne csak kötelezően folyóiratokat is járattunk, és volt még akkor valahol a Józsefváros mélyén egy klub, ahol blattoló estek voltak, mindig más kortárs folyóiratok szerkesztőségét hívták meg, nagyon széles merítésből, tehát, hogy Hitel, Magyar Napló, Élet és Irodalom, Jelenkor, tehát minden oldalról jöttek, és ott én elmentem az Élet és Irodalom estjére, mindig voltak szerzők, szerkesztők, és húzni kellett egy-egy verset, és ott leblattolni utána, 10 perc felkészülés után. És én Kántor Pétertől, akkor még nem ismertem, húztam a Megtanulni élni című verset, és hát ez egy hosszú, háromoldalas szabad vers, amit egy nagyon erős gondolat tart össze, de hát én addig csak a rímes, meg a szabályos formákat ismertem, és olvastam, és mondtam a tanárnőnek, hogy tanárnő, én ezt visszaadom, én ezzel nem tudok mit kezdeni, ez nem vers. És így rám nézett, nagyon is vers, olvasd el, megcsinálod. Aha. És előadtam, nem nyertem aznap este, de úgy nem ment ki ez a fejemből, és emlékszem, hogy utána, az est után, hát 17 éves voltam, oda jött hozzám egy ember, sajnos már ő is meghalt azóta, de ilyen legenda az irodalmi életben, Nagy Attila Kristóf, és azt mondta, hogy van a lényemben valami különös, ő nekem sose udvarolt, mert nagy nőcsábász volt, de nekem soha, és hogy azt látja, meg így ott a saját dolgainkat is kellett beadni, hogy nekem nagy tehetségem van, de nem elég nagy az érdeklődési köröm. És máig megvan az a lista, hogy így leírta nekem, hogy szerinte honnan kéne nekem tájékozódni, és abban is volt már Kántor Péter kötet, de Kemény István, akkor voltak nagyon fiatalok, a Térei, a Per, de külföldi és magyar irodalomból is.
Aha. Na, tehát akkor ott kaptál egy...
De és akkor Kántor Péter szép... az volt, hogy egyszerűen utána, oké, nem nyertem, ez ilyen kudarcos élmény is lehetett volna, de valahogy ez a vers, ez a megtanulni élni a fejemben maradt, és akkoriban havonta, vagy két havonta kaptam anyámtól így könyvekre pénzt, amit csak arra költhettem, és akkor így megvettem az ő kötetét is, és az azóta velem van.
Nem vagyok Kántor Péter szakértő, de a megtanulni élni az nem az a három ciklusból álló műve, ami 10 évente, 90-ben, 2002, akkor jól emlékszem, hogy,
persze, igen,
hogy
igen,
ez
igen,
az.
Igen, az. És nagyjából a gondolat mindegyikbe
igen.
ugyanaz, és az a lényeg, hogy végül is sosem tanulunk megélni, és utána egy másik versbe írta, ami nekem szintén ilyen életmottom lett, hogy aki tudja, meg ne mondja, hogy kell élni, örök titok legyen, vagy örök, nem, aki tudja, meg ne mondja, hogy kell élni, örök titok fedje lehessen remélni. És ez iszonyú egyszerű, és ilyen mondókaszerű, de mégis így az életmű meg a gondolatok ismeretében megemelkedik, és ez is ott marad az agyban.
Aha. Te is így élsz? Vagy ez mennyire épült beléd?
Hát, ez... én nem tudom, hogy élek, örülök, ha túlélek egy
napot. Ja, most éppen
napot.
Szét vagy a prózódva, tudom. Úgy estél be eleve ide, hogy azt mondtad, hogy 3 hete nem alszol.
Igen.
Láttam a videókat, a könyv hét zajlott most a hétvégén, rengeteg interjút csináltál.
Igen, ez a Mekeke, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete kért felé, mert többször vezettem nekik esteket, hogy a könyvheti videókat Zoltán Áron színész, verséker, meg én csináljuk. Uh-huh. Mit szeretek?
Hát, hogy ezt a világot ott ezt a nyüzsgést, hogy egyáltalán rajta tartani a nem tudom, az irodalom ütőerén a kezedet.
Nézd, én már nem tudom, hogy mit szeretek, vagy mit nem. Tehát, hogy ez olyan szinten beépült az életembe, szerkesztőként is folyamatosan figyelnem kell, nem csak az irodalmat, hanem a komoly zenét, képzőművészetet, építészetet, mindent. Én voltak éppen tényleg ez az életem, ha nem itt ülök, akkor olvasok, a színház a mindenem, színházba járok kiállításokra, vagy utazom, nézem azt, amit tényleg az emberi kreativitás körénk és mondjuk a szívünkbe épített. És ez most nagyon fellengzősen hangzik, de ezért nem tudom már eldönteni, hogy szeretem-e. Ez olyan kérdés, hogy szeretem-e az orromat, vagy szeretem-e a kezemet. Igen, nem tudom, nem lennék meg nélküle.
Aha, nem, ez nem kérdés, hogy szeretem-e.
Igen.
Más dimenzióba kell ezt az egészet vizsgálni.
Azt hiszem, igen.
Aha, csinálom. Lényem, részem.
Igen, és nem tudom elképzelni, hogy megfosszanak tőle. De hát most már nem is lehet, szerintem annyi mindent belepakoltam a fejembe, hogy ha bezárnak egy sötét kamrába, akkor is ott termelődik a végtelenségig a gondolat.
Jó, szuper. Na, tehát Kántor Pétertől hoztál verset, választottál egy nem annyira hosszú, tehát egy ilyen műsorkompatibilis darabot, és ennek az a címe, hogy A nagymama. Meg szeretnélek kérni, hogy oszd meg velünk.
Előre elnézést kérek, nem vagyok egy nagy versolvasó, tehát nem vagyok egy jó előadó, hadarok meg minden, de ez a vers különösen közel áll hozzám. A húgommal ez a kedvenc Kántor Péter versünk, a Megtanulni élni után.
Jó.
A nagymama. Egy ideig ő vitt az iskolába. Ültünk a trollin, mint két kisgyerek. A Rottenbiller utca állomásnál a nagymama mindig hangosan, gúnyosan felnevetett. Rothad Biller, ha-ha. Először tetszett, később kérni kezdtem. Ne olyan hangosan, nagymama. Go to hell. Ilyeneket motyogott az utcán, mikor görnyedtem, vaksilloholt erre-arra. S ha találkoztunk, orrunk majd összeért már, hogy felismert. Te vagy az? Egyszerre csupa mosoly lett az arca. Kék szeme volt, és 14 dioptriás szemüvege, és operabérlete, és 42-es lába, és piros papucsa, és La Fontaine, és Vanity Fairje, és háza, régen persze, és albérlői aztán, és a WC-ben 4 színű golyóstollal 4 nyelven a tanítványoknak cetli. Don't pull the ring hard. És még 1000-nyi kacata, kincse, könyve, hamis gyöngye, piros teás készlete 24 személyre, vitrine, tükre, fésülje La Russa, és ő olyan soványan, mint a piszkafa, és ő olyan egyedül, mint az ujjam. Nyaranta Bécsbe járt látogatóba, panaszkodni, ott Pestre, Pesten Bécsre, a Trafalgáron így meg úgy mesélte. De nagymama, te ott sose voltál. Az erkélyen állt, nézte az esőt. Hogy itt mi megy, mondta mély megvetéssel.
Nagyon-nagyon tetszett. Én nem ismertem, mielőtt ezt te bedobtad volna, hogy ezt fogod hozni. Az emberben óhatatlanul egyrészt kirajzolódik ez a figura ügyesen, meg a saját gyerekkor. Neked nem rögtön villannak be képek?
Hát dehogy nem. Meg én itt laktam, én a Kodály köröndön születtem, ott éltem gyerekként, a nagymamám hasonló volt. Megvan ez a figura, megvan ez a világ. És olyan egyszerű kép, tehát mit látunk egy öreg asszonyt, megy az utcán, így káromkodik, nem tudom, valószínűleg elképzelem a hambasított, bebodorított haját, ott lilán mered az égre, és igen, nem tudom. Tehát ez egy korszak, egy világ lenyomata, ott van benne.
Miközben én úgy olvasom ki ebből a versből, hogy ő azért egy kultúrember, tehát volt neki operabérlete.
Persze, nyilván.
Igen. És tanítványok.
Igen, a négy nyelv.
És angolul beközöl dolgokat.
De valószínűleg egy deklasszált nemes lehetett, hiszen a háza régen, mint az én nagymamám kitelepített asszony, aki élete végéig azért ott van, de itt is van ez a hogy itt mi megy, tehát a világok ütközése az egész közép-kelet-európai szarság, amiben élnie kell, és amiben élünk azóta is.
Aha. Neked milyen korai élményeid vannak így nagyszülőről, nagyszülőkről?
Hát már mint gyerekként, hogy éltem meg. Nekem ez nagyon különös, mert igazán borzasztó családom volt, és senkiről nem tudni semmit. Én a nagyanyám, tehát van a Karafiátok, meg van a másik ág, a Koszták, már senki nem élt, tehát se a szüleim, se a nagyszüleim. Senki nem beszélt semmit. Annyit tudtam meg az anyai nagyapámról, mert róla neki fotói sincsenek. Ez egy kicsit nyugtalanít is, hogy az esküvői kép az első, ami a családi albumban megvan, mintha nem lenne múltja. Tehát, mintha,
a nagypapának?
Igen. Tehát mintha a nagymama előtt nem is lett volna élete, hát mondjuk utána, mióta azon szoktunk röhögni, hogy elvette a nagyit, utána meg is szűnt az élete, tehát egy napot élt, vagy legalábbis a jegyesség 3 hetét, mert ők a vonaton ismerkedtek meg, és 3 hét után már össze is házasodtak.
Hát ez azért romantikus is lehet valahol.
Hát, ismerve a nagyanyámat, borzasztó teremtmény, tehát valószínűleg ő már véllánynak számított akkoriban a háború előtt, vagy mikor volt ez, 20, nem a háború után volt, 49. Nem tudom pontosan. Uh-huh. Tehát és a papa valahonnan előkerült, annyit tudunk, hogy a nővére megjárta Auschwitzot, de azt se tudjuk, hogy miért, nem lehetett kérdezni, nem mondtak semmit. Azt is most tudtam meg, hogy a másik ágon a dédnagymamám akkor halt meg, amikor a Karafiát mama 13 éves volt a háborúban, ott volt a front, és neki trombózisa volt, és nyek. Szóval, hogy, de nem sokat tudok róluk. És az se, hogy gyakorlatilag honnan jöttek, azt tudom, hogy van egy erdélyi szál, senki nem beszélt semmit. Uh-huh. Én nekem ellentmondásos a viszonyom velük, mert az anyai ágon mi nagyon sokáig velük laktunk, és azt se tudjuk, én most majd el fogok menni, csak állandóan halogatom a levéltárba, mert egyszer az anyám részegen azt mondta, nagyapám katonatiszt volt a honvédségnél, nekünk egy hatalmas nagy 4 szobahallós lakásunk volt, ami ugye 50-es években utalták ki a mamának. Uh-huh. Akkor a anyám azt mondta, hogy szerintem a mama ávós volt, majd soha nem csinált semmit, csak otthon ült a csörgő aranyagba, meg a bundáiba, meg nem tudom. Szóval körülbelül egy ilyen kép, mint a Kántor Péter nagymamája, csak ő nem volt művelt. Uh-huh. Tehát, hogy pont az a bájos műveltsége hiányzott, ami egy ilyen figurát nem karikaturisztikussá, hanem
inkább ijesztővé.
Igen, igen, pontosan. Uh-huh. És szóval nem tudok róluk sokat. Nekem egy első gyerekkori emlékem, hogy már a nagyi először morfinista volt, aztán alkoholista, hogy gyerekként így visz kocsmákba, és én ezt meg is írtam a Szirén című regényembe egy jelenetet, hogy ott ülnek a részegek, de mama mindig elkülönül, hogy a prolikkal nem, de hát ő is végülis egy proli kocsmában ivott egész délután, és akkor mi meg gyerekek ott, és ott a házban meg mindig azt mondta, megyünk étterembe, de hát a sarki kocsmába mentünk, ami most a Haveli a Kodály köröndön, az egy régen egy ilyen lepukkant kocsma volt.
Itt most tartunk egy kis szünetet, de ezután jövök vissza a Karafiát Orsival.